Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Szentpáli Roland tuba művész és zeneszerző mesél különleges hangszeréről közelgő koncertje kapcsán, aztán Salai Ervinnel beszélgetünk a harmadik budapesti AI Filmfesztiválról. Józsa Judit kerámia szobrász az Essencia Artis kiállításra és eseménysorozatra invitál, melynek kortárs népművészeti ágát mutatja be nekünk. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a vendégem Szentpáli Roland, tuba művész és zeneszerző, és a beszélgetésünk apropója egy március 1-i koncert lesz. Szia Roland, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, szia!
Amikor olyan muzsikusokkal beszélgetek, akik valami, hát hogy mondjam, érdekesebb hangszeren játszanak, akkor mindig kiderül, hogy tulajdonképpen ők eredetileg hát ugyanúgy zongoristák, hegedűsök, gitárosok vagy szaxofonosok szerettek volna lenni, mint minden gyerek, csak valahogy a zeneiskolában azt mondták, hogy nincs ilyen hangszer, vagy betelt az a szak, és akkor választották ezt a különösebb, vagy különlegesebb hangszert. Nem tudom, hogy veled is így volt-e.
Tökéletes a megfogalmazás. Én magam 12 évesen szerettem volna elkezdeni zenével foglalkozni, előtte testnevelés tagozata jártam, és Barna János általános iskolai énektanárom egyszer csak elhegedült egy Bach G-dur menüettet, azt a bizonyos G-dur menüettet, amit zongorán szoktak játszani, és az annyira megtetszett, hogy onnantól kezdve én zenész szerettem volna lenni, és mivel nyilván példaképen volt ilyen szempontból Barna János, és ő hegedült, én is hegedülni szerettem volna, és nagyon hamar megunta Barna tanár úr azt, hogy engem privátba tanítgasson a szünetekbe, úgyhogy beküldött a zeneiskolába, és amikor 12 évesen kibögtem, hogy én hegedülni szeretnék, és én zenész szeretnék lenni, akkor rögtön eltanácsoltak, úgyhogy a rossz kezdés után gyors visszaesés volt a karrieremben. Hát azért, mert nagyon késő már 12 évesen elkezdeni vonós hangszeren játszani.
De bocsánat, ez nem úgy van, hogy nem feltétlenül akarok én a következő Baráti Kristóf lenni, csak mondjuk szeretnék hegedülni a barátaimmal, vagy kamarazenét tanulni. A zeneiskola
hát kizárólag... szerettem volna Baráti Kristóf lenni.
Aha, ja, értem.
Akkor mondjuk hogy fiatalabb volt nálam. Nem, aha. Hát nyilván a józanész valóban az diktálja nekik, hogy ugyan lehet, hogy nem mindenki lesz Baráti Kristóf, és hogyha hát kevesen lesznek Baráti Kristófok, leginkább Baráti Kristóf lesz Baráti Kristóf. De hogy ilyen vagy Kelemen Barna minőségű hegedűművészek, de az biztos, hogy 6 év hátrányból elkezdeni hegedűt tanulni, úgyhogy ugye 12 évesen elkezdek tanulni zenét egyáltalán, és másfél év múlva nekem a Bartók Konziba, vagy nem a Bartókhoz, egyáltalán a Konziba, a művészeti szakközépiskolákban meg kellene feleljek, és egy olyan színvonalon kellene játszanom a hangszerrel, arra nagyon-nagyon kevés esély volt, úgyhogy ilyen szempontból abszolút nagyra értékelem, így ő utólag is az akkori zeneiskolai tanári gárdának az őszinteségét, mert így viszont a tubába menekültem a hegedű után, tudom, hogy nagyon-nagyon kontrasztál a két hangszer, de úgy voltam vele, hogyha nem hegedülhetek,
hát akkor szempontból legalább, igen.
Igen, hogyha nem hegedülhetek, akkor legalább legyen nagy a hangszer, hogy aha, lássák, hogy én valamilyen hangszeren játszom, és erre nagyszerű volt a tuba. Ráadásul
még orgonista lehettél volna esetleg.
Hát igen, de ott nem látják, hogy orgonista, vagy eleve az orgonista soha sem tudod, hogy ki orgonál. Ha csak fel nem az orgona mellé,
ez igaz,
nem derül
ez igaz.
Ki, hogy CD-ről ment, vagy valaki játszott a viccet félretéve. Hogy jött Tukács Sándor, aki az akkori zeneiskolai tubatanár volt, aki egy nagyon nagyszerű tubás volt, és ő megszólaltatta nekem ezt a hangszert, és megtetszett ennek a hangszernek a mély, puha, bársonyos hangja, úgyhogy nem csak a mérete folytán, de maga a hangzása is megtetszett. Viszont senki nem mondta nekem, hogy a vonós repertoárt, azaz a hegedű és cselló darabokat nem lehet tubán játszani, úgyhogy én ezeket próbálgattam folyamatosan, hiszen ezekhez vonzottam, ami olyan szempontból nagyon szerencsés dolog volt, hogy ugye a vonós repertoár az jóval nehezebb, mint az, amit eleve tubára szántak, aha, és óriási fejlődési pályára állítottak ezek a darabok engem ezekkel a hihetetlen kihívásokkal, úgyhogy 7 mérföldes léptekkel fejlődtem a tubán, olyannyira, hogy amikor 14 évesen felvételiztem, akkor 5 helyre felvételiztem, 2 főiskolára, és három konzervatóriumban, és mindenhová felvettek, úgyhogy Lukács Sándor is nagyszerű munkát végzett rajtam, és a gyakorlás is meghozott.
Roland, bocsánat, hogy beléd folytam mindig a szót, csak hogy muszáj belekérdezzek, hogy tulajdonképpen akkor, hogyha jól értem, akkor ezek a 7 mérföldes léptek, ezek annak voltak köszönhetőek, hogy te nem tuba darabokat gyakoroltál a tubán, hanem vonós darabokat?
Részben igen, tehát nyilván Lukács Sanyi olyan darabokat, meg olyan etűdöket játszott velem, ami tubára lettek írva, a tubának a szakirodalma, viszont az előadási darabokat, amikhez én vonzottam, mondjuk Marcello szonáták, vagy Vivaldi koncertók, vagy Handel szonáták, azok ugye teljesen kiestek a tuba repertoárjába, viszont én ezekhez vonzottam, és Lukács Sanyi ide is adta ezeket a darabokat, nagyon jó érzékel, szakmai hozzáértéssel megválogatva, hogy melyik után kellene megtanuljam, és ezért volt az, hogy ilyen nagyszerűen tudtam fejlődni, mert jó volt felépítve.
Fantasztikus. És akkor tulajdonképpen a Konzi és a Zeneakadémia után jött a nemzetközi karrier?
Hát most mondanám, hogy igen, de nem. Ugyanis már közben elkezdődött, mert én 14 évesen végül a Bartók Béla Zeneszeti Szakközépiskolába kerültem Budapestre, ahol Bazsinka József volt a tanárom egy évig, de Bazsinka Józsi ott hagyta a Konzit, és Adami Gábor került az ő helyére, és Adami Gábor volt tulajdonképpen nekem nem csak tanárom, hanem egyben egy ilyen pótapám is, hát olyan időről beszélünk, vagy időszakról beszélünk, amikor még nem Intercity volt, hanem Express vonatnak hívták, és az is 4,5 óra volt, mire Nyíregyházára haza tudtam volna kerülni. Úgyhogy Adami Gabi akkor, amikor a Tube szemembe rá kellett lépni, és helyre kellett tenni engem, akkor ő ezt meg is tette. Hát erre értettem, hogy kicsit apám helyett is apám volt. Egyrészt, másrészt meg 15 évesen azt találta mondani, hogy menjünk ki Németországba egy nagy nemzetközi tuba fesztiválra, ugyanis az akkori tuba szénának a legnagyobbjai voltak jelen, úgy, mint Walter Hilgers, Roger Bobo, Mel Calvertson, Sam Pilefien, tehát tényleg a legnagyobbak, és úgy gondolta, hogy én egész tehetséges vagyok, hogy akkor megmutat nekik, és ez így is történt, és Roger Bobo onnantól kezdve a szárnyai alá vett, olyannyira, hogy akkor az ő közbenjárásával a Yamahától kaptam egy hangszert, és aztán a Bobo vitt magával mindenhová.
Megint muszáj egy zárójelet beilleszteni, hogy gondolom, azért a tuba egy marhadrága hangszer, tehát hogy nem tudom hány évesen jut el az ember odáig, hogy legyen saját hangszere, de ilyen szempontból se egy gitárról van szó.
Így van, ezt tökéletesen jól látod, hogy valóban a tuba nem egy olcsó hangszer, mondjuk a többi részvós hangszerhez képes meg pláne, de mondjuk egy kontrafagottot, vagy egy hárfát, vagy egy timpani szettet nézünk, akkor kifejezetten olcsó hangszer, de valóban azért nem jellemző az, hogy a szülők így a semmiből a zeneiskolás vagy a középiskolás gyermekeiknek azonnal tubát vásárolnak, bár egyre gyakrabban előfordul ez, de hát ez egy, tényleg az 1980-as évek végéről, 90-es évek elejéről beszélünk, ami egyáltalán nem volt jellemző az, hogy egyáltalán az akkori szocialista érán kívülről jövő hangszerek eleve elérhetők lettek volna Magyarországon.
Tehát, hát pláne egy Yamaha. Tehát
hát igen, igen. Ezt a Yamaha és egy svájci alapítvány, a Proharmonia Mundi alapítvány közös segítségével kaptam meg, úgyhogy Amsterdamba kellett kimennem játszani egy koncertet, a vadonatújon megkapott hangszertetnek. Volt egy nagyon szép protokoláris átadó ünnepsége, és hát ezt mind-mind Adami Gábornak köszönhetem, ami egyébként Gábor ilyen szempontból is egy abszolút úttörő tanár egyéniség volt, az, hogy ő tudta, hogy egy jó növendéket nem csak tanítani kell, hanem valamilyen szinten menedzselni is. És a Gábor ezt frenetikusan jól csinálta, és azóta is nagyon jól csinálja, nem csak velem csinálta ezt, hanem az összes olyan növendékével, akik elég jók, és akik szorgalmukkal ki is érdemlik ezt a fajta támogatást. Úgyhogy ez egy nagyon előremutató dolog volt akkor Gábortól, és azt hiszem, hogy ha én nem Gáborhoz kerültem volna, akkor nem valószínű, hogy ilyen hamar, ilyen nagy plénum elé kerülhettem volna a játékommal, ugyanis ha nem visz ki Németország, akkor nem figyelnek oda rám, akkor nem kapom meg ezt a hangszert, akkor a Roger Bobon nem viszel minden más mesterkultusára Európán belül, hogy mutogasson, mint az egyik ilyen zászlós hajó növendékét, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokkal lassabb vagy meredekebb úton jutottam volna el oda, ahová végül eljutottam, de köszönhető Gábor szakmaiságának és tanári hozzáállásának ez így történt.
Hát ez tényleg fantasztikus, és te nem csak világhírű tuba művész lettél, hanem zeneszerző is, és akkor erről is kell, hogy beszéljünk egy kicsit, de elfelejtettem még mondani az első koncerttel kapcsolatban, hogy ez ugye a Pesti Vigadóban lesz este 7-kor, és van egy eseménysorozat, illetve kiállítás, az Essentia Artis, ami az MMA ösztöndíjasainak a kiállítása, egész pontosan a tavaly végzett ösztöndíjasoknak a, hát a munkáit, illetve a koncertjét hallhatjuk itt, és te is ugye ebbe az ösztöndíj programba vettél részt, és ennek lesz tulajdonképpen az egyik csúcspontja ez a koncert, hogy én ezt jól mondom.
Igen, tökéletesen. Én a 2022-25-ig tartó 3 éves ösztöndíj programban vehettem részt, ami egy óriási megtiszteltetés és lehetőség volt számomra, ugyanis az MMA jellemzően olyan szerzőket, vagy alkotókat, vagy kutatókat támogat, akik valami olyasmi célt tűznek ki maguk elé, ami egy óriási volumenű dolog tud lenni, tehát valóban hónapok hosszú sorra és évekbe telik, mire mondjuk ezzel a munkával kész lesznek. És például az én vállalásom az volt, hogy egy Fehér Lófia címmel egy egész estés kortárs tánc játékot fogok megírni, az azt jelenti, hogy másfél órányi zene, és ezt a hangyák nem hordják össze, és a szél sem fújja össze olyan hamar, úgyhogy ez valóban egy ilyen több éves alkotói folyamat, és az MMA ehhez nyújt egy olyan ösztöndíjat, amivel mondjuk egy alkotó művész jobban hátradőlhet és átadhatja magát a munkának, nem feltétlen kell azzal foglalkoznia, hogy még egyel több szimfonikus zenekari hangszerelés kell neki megcsinálni mondjuk egy ilyen koncert showhoz, ahhoz, hogy mondjuk hó végén kijöjjön a matek, vagy egyáltalán...
Vagy a gyerek cipője, tehát volt cipője, olyan ösztöndíjas kollégád, aki erre ezt mondta, hogy ebbe segített neki az ösztöndíj. Tehát nyilván hát mindannyian pénzből élünk, és az ösztöndíjaknak elsősorban ez a szerepe, de mesélj annyit azért a Fehér Lófiáról, gondolom még mindent azért titok övez, de hogy mondtad, hogy táncjáték, a fejedben már van erre egy társulat, akik ezt el fogják táncolni, vagy valamilyen helyszín, vagy az még teljesen a jövő zenéje, ha úgy tetszik,
tánca. Ez még a jövő zenéje valóban. Én nagyon sokat dolgoztam együtt Feledi Jánossal, és a Feledi projektelőket nagyon-nagyon szeretem, de persze nyitott vagyok arra, hogy bármilyen más tánc társulattal ez megvalósuljon. Itt igazából nem is feltétlen a tánc koreográfia, bár mondjuk egy másfél órás darabhoz megcsinálni koreográfiát, az sem egy kis feladat. De hát ez egy nagyon drága projekt lenne, ugye kellene hozzá egy szimfonikus zenekar, ráadásul egy nagy szimfonikus zenekar, az azt jelenti, hogy én a szimfonikus zenekarban a zenekari hangszerként basszusgitárt is, Hammond orgonát és elektromos gitárt is szerepeltettem. Aha. Tehát ez valóban egy nagy szimfonikus zenekar, és ehhez kellene ugye egy olyan színpad, meg egy olyan díszlet lehetőség, meg jelmez készítési lehetőség, ami óriási volumen, tehát ezek szerintem egy 10 millió forint fölötti tételt jelent, és hát ezt nagyon nehéz előteremteni. Erre leginkább, legalkalmasabb, azt gondolnám, hogy a Magyar Állami Operaház lenne, de sajnos a Magyar Állami Operaház pedig a kortárs táncjátékokkal nem nagyon foglalkozik, tehát ez főleg tényleg a Feledinek, vagy a győrieknek, vagy a szegedieknek, Jóhannis Tamásnak a fő arculata ez. Viszont nekik meg ugye nincs szimfonikus zenekaruk, tehát ez egy több rétegből összeadódó probléma, amit remélem, hogy előbb-utóbb sikerül majd megoldani, de egyenlőre még nincs erre kialakult ötlet vagy terv, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni. Úgyhogy a március 1-i koncerten nem a Fehér Lófia darabom fog megszólalni, hanem egyéb olyan darabok, amiket az elmúlt 1-2-3-4 évben írtam, különféle felkérésekre, de még nem szólaltak meg, vagy nem úgy szólaltak meg a nagy nyilvánosság előtt, mint ahogy mondjuk azt klasszikus értelemben szoktuk venni, ugyanis például az egyik darab, a nyitó darab, a cover címet viseli, ezt a Kodály nemzetközi zenei verseny rendelte tőlem, hogy a versenyen a második forduló kötelező anyaga legyen ez a mű, ez egy 4 perces darab, és ez a versenyen megszólalt nem is tudom tehányszor, 20-szor, 30-szor, de nyilván a verseny nem feltétlen volt nyílt, nem tudom egyébként nyílt volt, be lehetette menni, de semmiképp sem koncertszerű volt ez a dolog, tehát egy nemzetközi verseny ez nem úgy zajlik le, hogy este van egy koncert, és minden este játszik valaki egy koncertet, hanem folyamatosan szó szerint futószalagon játszanak a versenyzők. Tehát tulajdonképpen nem koncertszerű szituációban szólalt meg ez a darab, Úgyhogy ez is egy, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy koncerttermi ősbemutató, és számos egyéb más darab, mint a szólózongorára írt Water, amit a Liszt Fesztivál rendelt, vagy az Ábrahám és Izsák, ami a Firgun zsidó tematikájú zeneszerző versenynek az első helyezett darabja lett, vagy a Barbaró című művem, amit a Café Budapest rendelt még pár évvel ezelőtt. Tehát olyan darabok fognak elhangzani, amik önmagukban egyébként nagyon jól megállták a helyüket különféle koncertpódiumokon, és mostanképpen így ömlesztve a közönség legnagyobb örömére valószínűleg, remélhetőleg megszólalnak egyszerre majd egy helyen ezek. És hát egy ilyen fantasztikus terem, mint a Vigadó, biztos, hogy nagyon jó hangulata is lesz.
Igen, ez a Vigadó díszterme, és akkor elmondom még egyszer a hallgatóknak, hogy ez március 1-je, 19 óra. Roland, nem maradt más hátra, mint hogy mondd el kérlek a közreműködőket, a zenész, muzsikus társaidat itt a koncerten.
Hát azt hiszem, hogy magyarországi All Stars, így mondhatnám, a Krulik Eszter által vezetett Sonus Cordis vonos négyes, valamint Benyus János, Strőszenbaum Robert, Lukács Gergely, Szőcs Henry, Biziák Dóra, Hoci Mátyás, Weiss Nándor, remélem nem hagytam ki senkit, és én magam fogok vezényelni két darabot.
Herzku Ági.
Herzku Ági, valóban, Herzku Ági tényleg.
Na, milyen jó, hogy te fogsz vezényelni is. Figyelj, nagyon klassz lesz, hát nagyon izgalmasan hangzik. Én mindenképpen menni fogok, és akkor ezt tanácsoljuk a hallgatóinknak is. Roland, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szentpáli Roland, tuba művész, zeneszerző volt a vendégem, és akkor találkozunk március 1-én az Essence Artis keretében a Pesti Vigadóban. Köszönöm szépen neked.
Így van, szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm, szervusz.